Sok-sok tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves mindannyiukat. Tudomásom szerint ez ennek a sorozatnak most az utolsó alkalma, és a múlt alkalommal megkezdett gondolatmenet folytatása, ami az életmód változtatás nehézségeiről szól. Ugye a múlt alkalommal beszéltünk arról, hogy az agy milyen összetett szerv, milyen hihetetlen sok rejtett képessége van, hogy milyen különleges módon működik az emberi akarat, milyen biokémiai folyamatok játszódnak le az agyban, miközben mi döntéseket hozunk. A mai alkalommal egy egészen speciális területtel foglalkoznánk, ami az alapkérdéssel, az alaptémával mégis szervesen összefügg, ez pedig a homloklebeny működése, tehát az agynak egy központi helyet és szerepet elfoglaló, illetőleg betöltő területe. Egy orvostörténeti érdekességgel kezdeném, mert ez a történet segít fogalmat alkotni arról, hogy ez a bizonyos agyi terület mennyire fontos az ember, mint értelmes lény megnyilatkozásaiban, döntéseiben, és egyáltalán a tudatos emberi élet szempontjából. Egy Phineas Gage nevű fiatalember azzal írta be a nevét az orvostörténelembe, hogy valamikor az 1840-es években, amikor Amerikában elindultak a nagy vasútépítések, két egymással vetekedő vasúttársaság próbált minél hamarabb eljutni a keleti partra, az Atlanti-óceán partjáról, a kontinens másik oldalára, a csendes óceán partjára, és hát hihetetlenül sok-sok energia, verejték és vér kötődött ezekhez a vállalkozásokhoz. Azt mondják egyesek, hogy közel 100 000 kínai vesztette életét, mert kínai vendégmunkások is tevékenykedtek ott, közel 100 000 kínai vesztette az életét ezeknél az építkezéseknél. Ez a Phineas Gage egy robbantási szakember volt. Ugye abban az időben úgy robbantottak, hogy lyukat fúrtak a sziklába, beletöltötték a puskaport, erre valamilyen folytást tettek, ide persze belevezették a gyújtózsinort, a folytásra pedig földet. Ezt a földet ledöngölték egy nagy erre a célra rendszeresített vasrúddal, hogy a robbanás ereje a szikla belseje felé hasson, és ezért azután megkönnyítse a vasútépítők munkáját. Ez az ember különben, ahogy a történet feljegyzi, és utólagos feljegyzések is tanúskodnak erről, egy köztiszteletben álló ember volt, a munkahelyén is igen megbecsült dolgozó. Mondhatnánk azt is, hogy ilyen előmunkás volt, tehát egy brigádvezető, tehát a munkatársai és a munkaadói is megbecsülték. És hát ezen a bizonyos időben, valamikor szeptember táján elment a munkahelyére, a családja rajongva szerette őt, gyerekei is, talán vallásos életet is élt, mert úgy hírlik, hogy a gyülekezetében vagy az egyházában valamiféle presbiteri, tehát valamilyen előjárói funkciót is betöltött, tehát erkölcsös ember hírében állt. Amikor elkezdték a munkát, akkor valószínűleg az ő figyelmetlenségének és az asszisztens hibájának köszönhetően egy egészen különleges eset történt. Kifúrták a lyukat, beletették a puskaport, de az asszisztense, akinek az lett volna a feladata, hogy a robbantást előkészítse, és az utolsó munkafázist vállalta magára ez a bizonyos Phineas Gage, hogy ledöngölje a puskaport tetejére rakott folytást és földet. Nos, nem tettek rá se folytást, se földet, és ezzel, amint egy másfél méter hosszú, egy szol vastag, tehát 2,5 centi vastag vasruddal, ez a Phineas Gage magát a puskaport kezdte döngölni. Ugye ki lehet számítani, hogy mi történt, a vasrud szikrát keltett a furat belső falán, berobbant a puskapor, és kitépte a kezéből a vasrudat, és vagy 15 méterre elhajította a robbanás ereje. Azt gondolná az ember, hogy ez úgy önmagában nem nagy probléma, mert a vasrudat föl lehet szedni, és újra Ha nem görbült el, akkor újra lehet használni, csak az a probléma, hogy a vasrúd útjában ott volt Finász Gécs feje. És a bal járomcsont alatt hatolt be a vasrúd, és a feje tetején távozott. És az a különlegessége az esetnek, hogy el sem ájult. Megszédült, talpon maradt, a munkatársai támogatásával még pár lépést is meg tudott tenni. A későbbiekben alakult ki egyfajta szövődmény, mert hát ugye valószínűleg nem volt steril sem a környezet, sem a vasrúd, ezért egy nagyon durva és az agy bizonyos területeire kiterjedő fertőzés ütötte fel a fejét, ebből is felépült, azonban ennek az embernek a személyisége gyökeresen megváltozott. Kórhely lett, káromkodós, felelőtlen, munkahelyén is, otthon is, egyszerűen nem lehetett rá számítani, el is hagyta a családját, elhagyta a gyülekezetét is, a munkájából kitették, mert hogy megbízhatatlanná vált, a korábbi odaadó és lelkes és precíz munkás. A balesetet követően, mint egy 13 évvel később halt meg, egy cirkuszhoz állt, és a rossz nyelvek szerint nem természetes halállal, mert erőszakossá vált, garázdává vált, és lehetséges, hogy egy ilyen jellegű inzultusba keveredve, hát az erőszakosságát egy kicsit visszavették. 5 évvel később egy orvos felfigyelt így utólagosan is az esetre, magát a koponyát és a vasrudat a Harvard Orvostörténeti Múzeum őrzi, és most az 1990-es évek elején megjelent a National Geographicban egy cikk, amelyik utólagos következtetéseket próbált levonni az esetből, és megállapított, tehát azt próbálta megállapítani, hogy a személyiség változás hátterében milyen módon és mértékig játszott közre maga a sérülés, maga a baleset. És így aztán, miután az agy feltérképezése állandóan folyamatban van, az agyi funkciókat, bizonyos agyi területek működésének, kiterjedésének, sokrétű tulajdonságainak a vizsgálata állandóan folyik, az agykutatás az egy kiemelt területe amúgy is a kutatásnak, most megalapították, hogy ennek az embernek a homloklebenye jelentős mértékben sérült. Ugye a homloklebeny az agynak itt a homlokcsont mögött elhelyezkedő, meghúzódó része, az ember esetében a legfejlettebb az agy egyéb funkcióihoz és egyéb területeihez képest. Ugye van halántéklebeny, falilebeny, és van ez a legfontosabb, a homloklebeny, ez az agy össztérfogatának mintegy a 38%-át teszi ki, szemben más állatok az agy összvolumenéhez viszonyítottan jóval kisebb homloklebennyel rendelkeznek. A macskának mintegy 3% a homloklebenye az agy egészéhez képest, a kutyáé 7. Tehát azt lehetne mondani, hogy minél inkább tanítható egy állat, minél inkább vannak úgymond, hát nem emberi mércével mérve, de mégis értelmes funkciói a taníthatóság szempontjából és hát egyéb ilyen tényezők szempontjából, annál nagyobb és annál kifejlettebb a homloklebeny, miközben azoknál az állatoknál, ahol a látás mondjuk, vagy a hallás, vagy a szaglás játszik fontosabb szerepet, ott ezek az agyi területek fejlettebbek. Miért beszélek én egy Finász Gécsről? Mert közöttünk valószínűleg nincsen robbantási szakember, és manapság már nem egészen úgy végzik ezt a munkát. A nagy vasútépítés kora is lejárt, és ahogy én itt észreveszem, mondjuk a mi férfi a kisebbségben vagyunk, tehát ugye ők talán még kevésbé valószínű, hogy ilyen jellegű munkát végeznének. Nos, azért, mert a homloklebenyt nem csak mechanikus sérülések károsíthatják. És a mai gondolatmenetünk ugye arról szólna, hogy az életmódváltoztatás nehézségei körében mi mindent lehet számba venni, és így az életmódnak a homloklebenyre ható pozitív és negatív hatásairól kellene ma szólnunk. A homloklebeny funkciói között csak a leglényegesebbeket említeném, az ítéletalkotás, a gondolkodás, az értelem és az akarat székhelye. Az emberi lénynek, mint egy ellenőrző központja ez a terület, a lelkiség, az erkölcsiség és az akarat székhelye, és ez az, ami bennünket egyedülálló egyéniséggé tesz. Ahogy Kosztolány írja, hogy ahogy a fán nem nő két egyforma levél, úgy a nagy időn át nem lesz hozzánk hasonló. Az ember egyedi és megismételhetetlen. Így fogalmaz Kosztolányi, hogy szegény a forgandó tündér szerencse, hogy egy csodát újólag megteremtse. Kereshetett hiába, se itt, se Fokföldön, se Ázsiába. Tehát a mi egyéniségünk, a mi egyediségünk, a mi személyiségünk jegyei is itt a homloklebenyben székelnek. Érdekes, hogy a tudománynak mindig korrigálnia kell magát, mert az 1900-as évek elején, egészen az 1900-as évek közepéig a homloklebeny eltávolítása, mint műtéti beavatkozás igen-igen népszerű volt, mert bizonyos kitartó, nagy heves fejfájások esetében is azt javasolták, hogy a homloklebeny részbeni vagy teljes eltávolításával lehetne ezen a problémán segíteni. Olyannyira, hogy például Rosemary Kennedy-t, a Kennedy fivérek nővérét is egy efféle műtéti beavatkozásnak vetették alá, mert rendszeresen visszatérő, nagyon-nagyon súlyos, szinte lefegyverző erejű fejfájások gyötörték. Nos, egy ilyen esetet szeretnék említeni, de mielőtt még ezt tenném, megint csak egy statisztikai adat. 1950-ben egy Egas Moniz nevezetű orvos orvosi Nobel-díjat kapott azért, mert kidolgozta a homloklebeny részbeni vagy teljes eltávolításának a műtéti technológiáját. Minden ilyen beavatkozásnak és a következményeinek van leírása, és néhány ilyet feljegyeztek, egy Patricia nevű ápolónő esete különösen kiemelkedik az ilyen jellegű műtéti beavatkozások sorából. Irodalomkedvelő, igen-igen mély, komoly empátiával viseltetett ez az ember a páciensek, tehát a gondozására bízott betegek iránt, szerették nagyon a munkaadói, a betegek, mindenki. De hát ezt az asszonyt is, vagy talán nő volt önmagában, tehát nem tudom, hogy férjezett volt-e vagy sem, visszatérő, igen-igen erőteljes fejfájások gyötörték, és az ő esetében is, miután az 1940-es években történt mindez, az ő esetében is azt javasolták, hogy talán a homloklebeny eltávolítása megoldja ezt a problémát. Amikor erre a beavatkozásra sort kerítettek, megfigyelték a következményeket. Felelőtlenné, érdektelenné vált. Az elvont dolgok iránt, tehát a művészi értékek, akár irodalomban, akár a művészet más területein megnyilvánuló értékek iránt közömbössé vált. A munkájában megbízhatatlan, az empátia szinte teljes hiánya jellemezte a korábbi odaadó és a betegekért élő magatartást. Egy ugyanilyen esetet jegyeztek fel, és már tudatosan kísérletet is, vagy vizsgálatot végeztek, egy asszonyt, akit homloklebeny eltávolításos beavatkozásra jegyeztek elő, a műtéti beavatkozás előtt egyszerű kérdéseket, erkölcsi területet érintő kérdéseket vetettek fel neki. Az egyik így hangzott, hogy mit csinálna asszonyom, hogyha ön kölcsön kapna egy órát és elvesztené? Hát, mint minden normális, épp erkölcsérzékkel rendelkező ember, azt mondta, hogy vennék egy másikat, és visszaadnám. Amikor bekövetkezett ez a műtét, és a műtétből felépült, ugyanezt a kérdést újra feltették neki. Asszonyom, mit csinálna, kölcsön kapna egy órát és elvesztené? Azt válaszolta, ki lehet találni, hogy mit. Kölcsön kérnék egy másikat. Szóval miután ez egy könnyen megegyezhető történet, ezzel szeretném demonstrálni azt, hogy az erkölcsi érzék szinte teljes hiánya jellemzi az ilyen jellegű beavatkozáson átesett embereket. Néhány dolgot csak így a felsorolás jegyében hadd említsek. A homloklebeny eltávolítás után az emberek általában elveszítik az ambícióikat, elvesztik a munkájuk iránti érdeklődést, alárendelt munka végzésére alkalmasak, és a magatartásuk ezzel a mondattal fejezhető ki leginkább, nem érdekel, ha hibát követek el, a végén majd minden jóra fordul, és általában elvesztik ezek az emberek iránt és az elvont dolgok iránti érdeklődést. Mi történik, hogyha gyermekeknél következik be ilyen jellegű, vagy műtéti úton történő homloklebeny eltávolítás, vagy baleset következtében sérül a homloklebeny? Ingerültekké válnak, rosszkedvűekké. A rosszkedvük a felszínre tör, amikor valamilyen csalódás éri őket. Szó szerint és fizikai értelemben véve támadó magatartást tanúsítanak, váratlanul előre meg nem jósolható módon, és érdekes módon talán az erkölcsi érzék hiánya miatt szexuálisan szertelenné válnak már a tizenéves korban is, és nincsenek hosszantartó, igazán mély, tartalmas baráti kapcsolataik sem. Hirtelen ötlettől indítatva, akár még az öngyilkosság gondolatával is komoly mértékig szóba állnak. Mi történik, ha újszülött sérül? Ugye nagyon sok esetben a szülés maga is kockázattal jár. A későbbiekben, amikor a gyermek viselkedése már megfigyelhető, de mondjuk csecsemőkorban érte őket sérülés, nem hajlanak a szülői fegyelmezésre, mindig a pillanatnyi szükségletei kielégítésére törekednek, és nem épít ki megfelelő baráti kapcsolatokat, és a saját nehézségeiért is mindig másokat hibáztat. Ezek mind-mind erkölcsi kategóriák, erkölcsi területek. Felelőtlenné válnak, hajlamosak a csavargásra, és könnyen befolyásolható más deviáns gyerekektől. Tehát csak néhányat így a felsorolás jegyében. Elég szomorú erre gondolni, mondjuk az esetek kicsiny százalékában fordulnak elő ilyen jellegű mechanikus sérülések, és ezért ez inkább csak olyan szempontból került most elő, hogy a következményeket, a szövődményeket számba vehessük. Ami a mi gondolatmenetünk szempontjából igazán érdekes, az az erkölcsi és az értelmi funkciók károsodásával összefüggésben sokkal inkább arra irányítana a figyelmet, hogy az életmódunkkal tudjuk-e a homloklebenyünk működését pozitív vagy negatív irányban befolyásolni. Azt így összegző megjegyzésként talán jó lenne rögzítenünk, hogy a homloklebeny sérülése, mindegy, hogy mechanikus behatás, vagy műtéti behatás, vagy netántán életmódbeli befolyásolás eredményéről van szó, mindenképpen az erkölcsi érzékek, az erkölcsi elvek meggyengülésével, a társas kapcsolatok hiányával, vagy meggyengülésével, vagy felszínessé válásával jár, az empátia és az önuralom hiányával kell számolni minden ilyen esetben. Az emlékező tehetség is gyengül, szétszórtság, nyugtalanság jellemzi őket, gondolatok csaponganak, és egyfajta ilyen fásultság, érzéketlenség is jellemezheti őket, érdektelenség. És ami a mi gondolatmenetünk szempontjából már közelít, hogy az étvágy feletti uralom szinte teljes hiánya. Nem egy esetben megfigyeltek ilyen bulimiára utaló tüneteket, ilyen farkas éhséggel rávetik magukat a táplálékra, mert nincsenek ilyen szempontból sem erkölcsi, sem egyéb korlátaik. Azt lehetne mondani, hogy ennek hátterében az akaraterő meggyengülése húzódik meg, és akkor már egy kicsit közelebb jutottunk a témához, mert az életmód változtatás szempontjából, ugye beszéltünk a múltkor az akarat működéséről. Az akarat erő hiánya is ide tartozik, és most érintettük ezt a területet. Ha az akarat erő mint olyan hiányzik, vagy csak részlegesen működik, akkor gyakorlatilag nem igazán lehet életmódváltoztatásról beszélni, de tőleg azt a gyakorlat területére átvenni nem nagyon. A dédelgetett szokások, rövidtávú kielégülést nyújtó szokások jelennek meg a képben, és egy-egy nagyon messze menő következtetés így hangzik, hogy megfosztanak bennünket attól, akik vagyunk. És itt akkor most egész konkrét dolgokat mondanék. Az életmód javíthatja a homloklebeny működését, és ronthatja a homloklebeny működését. Ez egy önmagában záródó kör. Ha egészséges életmódot folytatunk, akkor a homloklebeny működése, és ezzel együtt egyfajta öngerjesztő folyamat formájában az akaraterő is javul. Az erkölcsi érzék is javul. A jó és a rossz közötti különbségtétel készsége is javul. Ha viszont helytelen életmódot követünk, akkor egy ellentétes irányú folyamat érvényesül, romlik az akaraterő, és ahogy az akaraterő működtetésének a nyomorúságával kell számolnunk, úgy a rossz életmód, a hibás életmód az akaraterő további gyengülésével, gyengítésével ki tudja, hogy hol állítja meg ezt a folyamatot, ha egyáltalán megállítható. Onnan kezdeném a homloklebeny működését befolyásoló szerek felsorolását, amelyek talán bennünket kevésbé érintenek, hogy ne érezzük a személyes érintettséget mindjárt a legelején. Illegális szerek, tehát mondjuk kábítószerek. Merem feltételezni, hogy közöttünk nincsen kábítószer élvező, tehát aki illegális szereket valamilyen úton, módon a fekete piacon magához venne és ezzel élne, ezek ugye hozzászokást alakítanak ki, a hozzászokás és a helytelen életmód tovább gyengíti az akaraterőt, és egy olyan függő viszony alakul ki, amiből gyakorlatilag, ha igen erőteljes motiváció nem jelentkezik, a múlt alkalomra utalnék ezzel, akkor gyakorlatilag ez az ördögi kör bennünket fogságban tart. Vannak legális szerek is. A legális szerek között vannak gyógyszerek is, amelyek erőteljes befolyást gyakorolnak a homloklebeny működésére. A vérnyomás csökkentő szerek például ezek közé tartoznak. Majd ha az érdeklődés elmozdul ebbe az irányba, akkor elmondanám, hogy a vérnyomást hogyan lehet csökkenteni természetes úton, nem csak fokhagymával, hanem vannak egyéb megoldások is. Az alkoholfogyasztás, még a társasági ivás is, a heti egyszeri vagy két alkalommal történő eseti iszogatás is hatást gyakorol a homloklebeny működésére, természetes módon nem kedvezőt. Például kevesen számolnak azzal, hogy a szülők alkoholfogyasztása károsítja a magzatot, károsítja a magzat homloklebenyét, és így annak a működését is. A koffein. Az agy kommunikációs rendszerére hat, idegingerlet közvetítők egyensúlyát rontja le, erről a múltkor beszéltünk. Az akarat megnyilatkozásánál ezeknek az idegingerlet közvetítőknek és helyes irányban hozott döntéseknek óriási szerepe van. Ilyen idegingerlet közvetítők tevékenységét rontja, mint az adenozin, dopamin, és kialakulhat koffein függés, ezzel se számolnak általában az emberek. Van egy érdekes klasszikus mondás, hogy miközben a koffein valóságosan nem serkent, olybá tekinthető, mint a fáradt lónak az ostorcsapás. Megugrik tőle, de az alapproblémát nem igazán szünteti meg. Ha felhagyunk a kávéfogyasztással, akkor 2-3-4 napig tartó, igen-igen komoly nyomorúságot okozó elvonási tünetekkel kell számolni, fejfájással, ingerlékenységgel, átmeneti szédülésekkel, rossz közérzettel, kedvetlenséggel, stb. De érdekes módon, hogyha kibírjuk talpon ezt a 3-4 napot, akkor ezek a tünetek megszűnnek. Hogyha valaki egyfajta tisztító kúrával kapcsolja ezt össze, több folyadékbevitellel, stb., akkor talán hamarabb megszabadul ezektől a kísérő jelenségektől. Ki lehet találni az egészséges életmód, ezen belül a megfelelő ásványi anyagok, vitaminok bevitele, pedig javítja a homloklebeny, és így a homloklebeny mellett az agyi funkciókat. Mondanám ezeket, amelyek elsődlegesen hatnak: tiamin, riboflavin, niacin, a B6, B12, folsav, és különböző antioxidáns vitaminok, C, E, vitamin és a vas. A szénhidrátokra különös tekintettel kell lennünk, az agy működéséhez elsősorban glükózra van szükség, azonban az agynak nincsen tároló kapacitása, hogy ezeket a működéséhez szükséges anyagokat tárolja, ezért ezeknek a folyamatos beviteléről kell gondoskodni. Érdekes megalapításra tettek szert, hogy a finomított cukor az nem agytáplálék. Tehát a finomított cukor, a cukor és az agynak jobbára glukózra van szüksége, ez a bizonyos finomított cukor nem igazán tudja az agynak ezt a szükségletét fedezni. Ami komolyabb megfontolást igényel, az a zsíros ételek kérdésköre. A tudomány megalapította, hogy a zsíros ételekben lévő hamis idegingerlet átvivők megzavarják az agy tevékenységét. Azt mondják, hogy például az emberi szervezetben lerakódott háj hormonszerv hormonális hatásként fejti ki a maga működését. Vannak olyan anyagok, amelyek a zsiradékokban, sajtfélékben, borfélékben, sörben nehezen emészthető, vagy általában nehéznek tekintett ételekben találhatók. Ilyen a tiramin. Ez a tiramin például sajtban, borban tápláló, erőteljes tápértéket képviselő ételekben van jelen, és a stresszrendszert serkenti. Stresszhormonok fokozott termelését váltja ki, és a stresszhormonok fokozott jelenléte károsítja, vagy legalábbis kedvezőtlenül befolyásolja az agyi működést. Norenefrin szabadít fel, és ennek a norenefrinnek a jelenléte beszűkíti a gondolkodást, beszűkíti a tudatos agyi funkciót. A triptamin megint csak egy ezekben a nehéz ételekben található vegyület, az agy átvivő képességének a nehézségeivel jár, a gondolkodást átalakító hatása van, ugye ezekkel azért jó vigyázni, kivételes esetekben halucinogén hatásokat is kivált, sajtok, halak, kolbászfélék és romlásnak induló húsok. Hát itt álljunk meg egy pillanatra, mert ugye nyilván nem eszünk romlott ételt. Csak azt hisszük, hogy nem eszünk romlott ételt. Amikor a mi gyerekünk kicsi volt, akkor a gyermekorvos, aki jártas volt magasabb körökben is, tehát olyan információkhoz is hozzájutottam, amihez az átlag halandó nem, elmondta, hogy egyrészt a hűtőgépben tárolt húsok is, ha nem is gyors, de romlásnak indulnak, és azt gondoljuk, hogy még emberi fogyasztásra alkalmas, de bizonyos romlási folyamatok már elkezdődtek, és a romlási folyamattal együtt járó nem kívánatos méreganyagok, vagy az agy működést kedvezőtlenül befolyásoló anyagok is felszabadulnak. Azt mondta ez a gyermekgyógyász, hogy Magyarországon a lakosság táplálása mint olyan komoly problémákat jelent, és ezért kifejezett utasítást kapnak az élelmiszer minőségét ellenőrző szervek, állatorvosok is, hogy ne legyenek annyira szigorúak, hanem legyenek elnézőek, amikor bizonyos ételek ellenőrzését végzik. Nem egyszer megállapítják, hogy például hűtés alatt is romlásnak indul a baromfi, és egy bizonyos trimetilamin szabadul fel, ami azért érdekes, mert a legtöbb ember gyomrában van egy Helicobacter pylori nevű baktérium, és ennek a bizonyos Helicobacter pylorinak a jelenlétében ez a trimetilamin, és hogyha még ráadásul alkoholt fogyasztunk rá, akkor hajlamosít a rák kifejlődésére. Tehát amellett, hogy agyi működést kedvezőtlenül befolyásoló szer, egyéb ágensek jelenlétében még a gyomorrák kiváltásában is szerepet játszik. Arakidonsav, megint csak egy olyan tényező, ami húsban lévő nagy molekulákkal juttatja kifejezésre a maga befolyását, általában gyengítik a homloklebeny működését, és együtt jár a húsfogyasztással az agyi funkciók rosszabbodása. Ez a bizonyos arakidonsav egy másik vegyi anyag jelenlétében egy 17 kortikoszteroid, egy stresszhormon jelenlétében fokozottabban fejti ki a hatását. Ennek a bizonyos 17-es kortikoszteroidnak, ennek a stresszhormonnak a mennyisége is megnő, tehát a húsfogyasztással együtt járó konzekvenciaként, és hát megint csak tudatmódosító szerként tartják számon. Azt mondják egyesek, hát egyfajta érdekes, hogy is mondjam, értékrendből fakadóan, hogy van egy magasabb rendű étrend. Magasabb rendű étrendnek tekintik a természetes étrendet, ami többnyire vegetáriánus vagy vegán étrend, és ezen belül is rostban gazdag, vitaminokban, ásványokban gazdag étrendről van szó. A Kína tanulmányról a múltkor beszéltünk, ez a Kína tanulmány fogalmaz meg egy nagyon érdekes dolgot, és ezt azért mondanám el, mert megint csak ezt könnyen meg tudjuk jegyezni. Nem szabad olyan ételt fogyasztani, aminek arca vagy anyja van. Ugye gyakorlatilag az állati termékek kizárásával kell az életmódunkat, az étrendünket kialakítani, tehát az állati fehérje bevitel igen-igen sok kedvezőtlen hatást vált ki. Most a mai gondolatmenetünk szempontjából csak az agyi funkciót befolyásoló jellegéről van szó, de ha valaki a Kína tanulmányt elolvassa, megjelent különben, már a boltokban kapható. Nem a reklámhelye ez, mert semmi érdekeltségem nincs ezen a területen. Annyit hozzátennék, hogy a mi kiadónk felhívta a könyvet kiadó szerkesztőbizottságot, és már nem tudtak adni. És csak azért mondom, hogy a várakozáshoz képest sokkal nagyobb az érdeklődés iránta, mint lehetett rá számítani. A múlt alkalommal én beszéltem a hipnózisról, ugye, meg beszéltem a tévé hatásáról, erre most nem térnék ki. Beszéltem arról, hogy a homloklebenyre milyen kedvezőtlen hatást gyakorolnak ezek a befolyások, ezek a mesterségesen előidézett hatások, amelyeknek a konzekvenciája úgy fogalmazható meg, hogy az agy béta tevékenységét gyakorlatilag leállítja, és csak az agy alfa hullám kibocsátása érzékelhető, ami azt jelenti, hogy erkölcsi és értelmi kiértékelés nélkül jutnak a tudatba bizonyos kívülről való információk. Sokkal inkább szeretnék arról szólni, hogy a homloklebeny működését milyen tényezők befolyásolják kedvezően, mert ez fontosabb. Azt hiszem, hogy mondjuk a tévé ellen hiába mondok bármit, ennek olyan általános, hogy mondjam, népszerűsége van, hogy gyakorlatilag az emberek már enélkül az életet sem tudják elviselni vagy elfogadni. Azért felsorolnám, hogy milyen káros hatások járnak vele. Hipnotikus hatása van, mert kiiktatja a homloklebeny szűrő hatását. Csökkenti az olvasás és tanulás iránti érdeklődést. Azt mondom, hogy ez nem kell kommentárt fűznöm. Gyerekek ma már alig tanulnak meg olvasni, és a könyvek helyét az internet próbálja. Gyengíti az agy erejét, helytelen életmódbeli szokásokra bátorít, elhízásra hajlamosít, mert ugye a tévé előtt igen-igen mozgásszegény életmódot lehet csak folytatni. Növeli, fokozza az ábrándozást, mert főleg a homloklebeny működésének a gyengülésével összefüggésben kialakulhat, főleg kisebbeknél az a kényszerképzet, hogy amit lát, az a valósággal egyenértékű. Hát ennek megvannak a negatív hatásai. Gyengíti a kreativitást. A jó és a rossz közötti különbségtétel képessége is csökken, és közönyre, közömbösségre hajlamosít. Elmondtam azt a történetet, ugye a keleti pályaudvar előtti esetet, nem? Akkor felidézem. A magyar televíziós stábja egy kísérletet kezdeményezett, kiültettek egy hajléktalan benyomását keltő embert a keleti pályaudvar elé. Ott vannak ilyen kis kőkockák, és arra kiült ez az ember. Borostás volt, egy ronda svejti sapka volt a fején, és hát eléggé kopogtas ruhában. A stábban megbeszélték, hogy egy pár perces ücsörgés után forduljon le erről a kőkockáról. És 10 perc alatt 450 valahány ember ment el mellette, és inkább átlépték, mintsem, hogy megnézték volna, hogy mi van vele. Szóval lehet, hogy ez egy társadalmi jelenség, nem biztos, hogy csak a homlokleben csökkent működésével, és ennek kapcsán az erkölcsi érzékek gyengülésével kapcsolatos, de tény, hogy közömbösek és érdektelenek vagyunk egymás iránt, hogy ennek hátterében az életmód mekkora szerepet játszik, nincs ember, aki ezt képes lenne megmondani. Arra befolyásolja a nézőt, hogy könnyen vegye az erőszakot. Én emlékszem, hogy az 50-es, 60-as években, amikor végre vettünk egy rendes rádiót, mert korábban csak olyan volt, hogy beleszúrtunk egy szöget a krumpliba, és ahhoz egy ilyen kis nyomorult detektor kapcsolódott, és akkor valami távoli hangot lehetett hallani, amit vettünk egy normális rádiót, egy rövid hullámot is fogni ki. Ugye 56-ban ez nagyon izgalmas volt, mert 56-ban Amerika hangját, meg Szabad Európát is lehetett már ezzel fogni, úgyhogy bejöttek a szomszédok, és nálunk hallgatták. Na, lényeg az, hogyha történt valami brutalitás, akkor hetekig erről beszéltek. Majd valaki lemészárolja a családját, hát miután, hogy mondjam, a média próbál ebből híranyagot fabrikálni, mint ahogy az, és ezért többszörösen is felidézi, de az emberek már nem nagyon figyelnek oda rá. 70 embert megölt, mit tudom én, valahol Norvégiában, vagy hol valaki. Megölte, jó van. Szóval érdektelenné válunk. Érdektelenné válik. Tehát össztársadalmi szinten is megjelenik az érdektelenség és a közöny. A tévé ugyanakkor a gyermekeket ingerelhetőbbé teszi, növeli az agresszivitást, mert ismétlem a 007-es ügynök is agresszív, igaz? Ugye tudjuk ki ez a 007-es ügynök, ez a James Bond. Ez lever embereket, hazudik, mit tudom én, dohányzik, iszik, te igazi macsó típus, és ez példa a gyermekek előtt, és azt hiszik, hogy ez erkölcsileg követhető, vállalható, még a társadalomban a többség részéről megbecsülést kiváltó magatartás. Tehát ugyanakkor függést hoz létre. Indiában $500 ajánlottak fel annak a családnak, amelyik egy hónapig nem néz tévét. És az első héten borzasztó frusztrált volt mindenki. Az apa verte a gyerekeket, verte a feleséget, mert nem tudott magával mit kezdeni, ehhez képest jobb lett volna a tévét néz. De egy hét elteltével kezdték a családi kapcsolatok értékét felfedezni. Programokat csináltak, kirándulni mentek, érdekes, a férfi újra felfedezte a feleségében az értékeket. Szóval, és a hónap végén megkapták az $500, hogyha ha nem néztek tévét. És máshol is végeztek hasonló vizsgálatokat, és mindenhol az emberi kapcsolatok javára történt elmozdulás. Ugye miből áll egy család esti élete? Hazamegy az asszony fáradtan, megfőzi még a vacsorát, gyereknek kioszt két nagy pofont, megnézi a leckét, hazajön a férj, elpanaszolja a férjnek, hogy a gyerek milyen volt, ad is lever neki kettőt, megeszik a vacsorát, elpillednek tőle, beülnek az ágyba, és együtt, egymás mellett ülve nézik a tévét. Aztán amelyik előbb elpunnyad, az lefekszik. Hátat fordít a másiknak, és megvolt az esti program. Na szóval ehhez képest tartalmasabban is el lehetne tölteni az időt együtt, és gyakorlatilag, ugye biztos láttak már önök is olyat, hogy vannak olyan kutyák, amelyek uralkodni akarnak a gazdán. És ez a kutya, ez betelepszik, és arcátlan, és pofátlan, és tényleg ő irányít otthon mindent. Hát a tévé adott esetben egy ilyen kutya szerepét is betöltheti, mert jaj, a sorozatomat most kezdődik, mindenki duguljon el, sorozatomat akarom nézni. Nem? És akkor ugye munkahelyen, meg mindenhol azt mesélik, hoppá, az én vagyok, de egy kikeres, és minek? Bocsánat, hogy nem halkítottam le. És persze, hogy a zsebem olyan van. Jó, hát reméljük, hogy nem tesz kísérletet még egyszer. Na, szóval utána a munkahelyen is arról beszélnek, hogy a Leoncio, meg az Izaura, meg mit tudom én ki, szóval szóval ezen nőnek fel a gyermekeink, ezen növünk fel mindannyian, és ez a fő beszédtéma. Tehát egyfajta társadalom és személyiség formáló szerepe is van, de csak úgy a felsorolás szintjén szerettem volna elmondani. A homloklebeny működését fokozó 7 tevékenységet sorol fel ez a bizonyos könyv. Ezeket próbálnánk akkor most sorba venni. A friss levegőn eltöltött testmozgás, a gondolkodás, a tudatos gondolkodásra nevelés. Én például lehet, hogy most megbotránkoznak, és kialakul a vélemény rólam. Amikor üres járat van, akkor én villamoson, buszon könyvet fordítok. Ha nincs nálam könyv, akkor megpróbálom mondjuk az Amerikai Egyesült Államok 50 államát felsorolni a fejemben. Vagy valamit, mindegy, ami a memóriát javítja. Csak úgy példának említettem. Próbálok úgy keresztrejtényt fejteni, hogy nem írom be a párhuzamos sorokat, hanem memorizálom azt, hogy oda milyen betű került, és ezt próbálom észben tartani, csak azért, hogy működjön. Amúgy felesleges dolog a keresztrejtvénnyel foglalkozni, de úgy gondoltam, hogy 65 felé már egy kicsit edzésben kellene tartanom az agyamat, mert nincs annál szánalmasabb, amikor valakinek a teste az agyát túléli. Ilyen szellemileg leépült, a fejéből csak kinéző ember, szánalmas látvány, és hát én úgy gondolom, hogy amíg még van egy kis eszem, addig próbáljak ez ellen tenni. És ugyanakkor ugye a homloklebeny működését segíti, az anyatejet nem említem, mert a gyermekeknél ez nagyon fontos, hogy minél tovább szopik egy gyerek, annál biztosabb, hogy az agyi működés, az agyi funkciók, azok normálisak lesznek, és adott esetben az átlag gyerekek fölé emelkednek, hogyha anyatejjel táplálták őket hosszabb ideig, mint a többieket. A bevitt zsíroknak a miensége. Például a sertészsír vagy a telített zsírok merevekké teszik a szinapszisokat, ezeket a bizonyos agyi ingerület átvívőket. A telítetlen zsírok és ezek sorában az omega-3-as zsírsavak pedig rugalmassá teszik, és az agyi ingerület átvitelt javítják. Ugye lendmag, nem kell hozzá óriási nagy befektetés, nem kell halakat venni, és mondjuk halaknak a májában, meg a szöveteiben lévő olajat kinyerve hozzájutni ezekhez. Egy zacskó lendmag 150 forint, manapság röhely. És napi 2 evőkanál lendmagot belekeverni az ételbe, az egyéb kedvező hatások mellett még a szervezet omega-3-as szükségleteiről is gondoskodik. És érdekes módon ezek nem csak a sejtmembránokra hatnak kedvezően, hanem az idegengeret közvetítőkre és a szinapszisok működésére is. Tehát nagyon-nagyon sok jót tudunk tenni magunkkal, hogyha ezekre odafigyelünk. Nem igényel különösebb odafigyelést, mert csak néhány dolgot mondtam el, és van még egy dolog, amire szeretnék kitérni, aztán átadnám a szót. A hibás életmódnak betegséget előidéző konzekvenciái is vannak. Agyvérzésre való hajlamot, cukorbajra való hajlamot, magas vérnyomásra való hajlamot fejleszt ki. A szívbajnak is megteremti a melegágyát, és ami izgalmas az agyműködés szempontjából, igaz, hogy ez nem a tudatos agyi tevékenységet érinti, de az agy fehér állományának a kóros elváltozása jár a helytelen életmóddal. A magas vérnyomásnak agysorvasztó hatása van. Kimutathatóan csökken az agytérfogata hosszú távon kezelés nélkül hagyott magas vérnyomás esetében. És akkor most egy, hát valószínűleg nem szimpatikus dolgot még hadd említsek meg, ez a spártai étrend. Ugye Spárta ott Görögországban nem igazán a bőven termő területek egyike. A spártai életmód az önmegtartóztatásról szól elsősorban, és egerekkel végzett kísérletek alapján megállapítást nyert, hogy a táplálék bevitel korlátozása javítja az életminőséget, és meghosszabbítja az életet. Egy egérnek, tudom én mennyi a kihordási ideje, 3 hónap, vagy 6 hónap, nem tudom. Minden esetre a gyors szaporulattal valahogy arányban van az élettartamuk. Megalapították, hogy normális étrenden élő egerek, tudom én, 6 hónap elteltével már haldoklanak, és azoknál az egereknél, ahol a táplálékbevitelt felére csökkentették, ott az átlag egerek halálozási arányához képest legalább ugyanannyit élnek. És ebben a második félben is igen tevékeny, izgága, mozgékony egerekre jellemző életet élnek. Ugye mi akkor érezzük jól magunkat, ha mindig jól lakottak vagyunk. És ez sem az élet minőségét, sem a homloklebeny működését, sem az élettartamot nem befolyásolja kedvezően. Ezzel nem akarnám az önök lelkesedését elvenni az életmód változtatás szempontjából, de úgy gondolom, hogy úgy teljes a kép, hogyha ezekről is beszélünk. Mert hiába él valaki önmegtartóztató életet, és patika mérlegen méri a táplálékokat, a különböző alkotó elemeket, hogy miből mennyit, miközben bizonyos területeken nem figyel oda eléggé a dolgokra. Azt szokták mondani, és ezt már a múlt alkalommal is érintettük, hogy a fejben dőlnek el a dolgok. A fejünk működéséhez, tudatos agyi tevékenységre, az akaraterő működésére, a jó és a rossz közötti különbségtétel képességére, készségére van szükség. És hogyha ezek optimális szinten működnek, akkor jó esélyünk van arra, hogy amit igaznak fogadunk el, helyesnek, azt majd be is építjük az életvitelünkben, mert a belátás jelen van, és az akaraterőnk is működik. Viszont ha foglyok vagyunk, a saját szokásainknak a foglyai, és az akaraterőnk ezeknek a kedvezőtlen tényezőknek a befolyására nap mint nap csökken, akkor azt csináljuk, mint Augustinus, egy egyházatya, aki valamikor a 4.-5. században élt, ha jól tudom, 430-ban halt meg. Volt egy rendszeresen ismétlődő bűne. Szerette a szebbik nemet. a Biblia tiltja a paráznaságot. És miután ő ezzel a bűnével nem tudott leszámolni, ezért kialakított egy érdekes ideológiát. És ezt az ideológiát az Isten Városa című munkájában fogalmazta meg. Azt mondta, az Isten Városa az egyház, és az üdvösséghez csak arra van szükség, hogy én az egyházhoz tartozok, mert az az Isten Városa, aki nincs benne az Isten Városában, az a Civitas Diaboliban, az ördög városában van, tehát az egyházon kívül, az elkárhozik. Tehát ahhoz, hogy én üdvösséget nyerjek, be kell kerüljek az egyházba. És ott aztán élek úgy, hogy sikerül. A lényeg az üdvösség szempontjából az, hogy egyháztag legyek. Miután nem tudta legyőzni a káros szenvedélyét, ezért ideológiát gyártott, hogy az üdvösség képzetével mégis számolhasson, abban a hamis reményben, hogy ő majd ilyen erkölcsi botlásokkal együtt is oda kerül, ahova szeretne. Hát ezt csak arról azért mondtam el, mert a kudarcainkat általában ideológiával szoktuk közömbösíteni. Kitaláljuk, hogy azt miért nem. És ez is az agy hibás működésére utal. Átadnám a szót, tessenek parancsolni. Tessék. Igen, igen, bocsánat, igaza van. Na, ez imponál nekem, hogy végre odafigyel valaki arra, amit mondok. Na, a vérnyomás csökkentésében a mozgásnak, például a szabad levegőn végzett mozgásnak óriási szerepe van. Akár a szisztolés nyomást 30-40 egységgel is leviheti egy intenzív félórás mozgás. Egy Tirala nevű professzor Svájcban a magas hegyek között mély légzés terápiával gyógyította a magas vérnyomás betegeket. Tehát megtanította őket helyesen lélegezni, és ezt egyfajta rendszer formájában beiktatta az életükbe. Reggel kellett légző gyakorlatokat végezni, evés előtt, délben és este, és pár hónap elteltével normalizálódott ezeknek az embereknek a vérnyomása. A vérnyomás csökkentésében a lendmagnak is óriási szerepe van, a fokhagymát már említettem, a futólag is. A lendmag érdekes módon számomra is majdnem érthetetlenül, de olyan kedvezően hat a vérnyomásra, egy példát említenék. Ilyen posztgraduális képzés formájában elvégeztem én is ezt az életmód tanácsadói szakot, és egyszer csak kitörő lelkesedéssel bejön az előadások előtt reggel az egyik évfolyamtársunk, és azt mondja, hogy képzeljétek el, ezt mindenképpen el kell mondanom, amúgy is ilyen beszédes, kicsit, hogy is mondjam, korpulens alkatú srác, ilyen vidám, kicsit testesebb, és azt mondta, hogy van nekem egy apósom, hogy mondjam, borzasztó rossz természetű ember, korhely, iszik, dohányzik, arrogáns, és ami csak árt egy ember egészségének, az az életében mind megvan. És nem tudom, valamilyen rossz pillanatában, vagy gyengébb pillanatában megnyerték annak, hogy naponta kétszer tegyen az ételébe egy-két kanál őrölt lendmagot. És lement a vérnyomása. Már ugye a gutaütés határát súrolta, 200 körüli értéken volt általában. A lendmagtól csak ivott mellette, folytatta ezt a ronda életvitelt, és csak a lendmagtól. Lehet, hogy az ő életére a lendmagnak különleges hatása volt, de szinte csodaszámba menő módon levitte a vérnyomását olyan 140-150-es értékre a 200-ról. Tehát megszűnt a közvetlen veszély. Tehát a barátaim, ismerőseim, akikkel ugye el szoktam beszélni ilyen jellegű dolgokról, szinte kivétel nélkül elmondják, hogy félórás biciklizés 30-40 egységgel leviszi a szisztolés nyomást. Ha ez nem rendszeres, akkor persze fölugrik. De ha rendszeresen csináljuk, akkor megmarad ezen az értéken. Ha valakinek cukor problémája van, a cukor is fölemeli. Tehát ha magas a vércukorszint, az is emeli a vérnyomást. Tehát jó odafigyelni a vércukorszintre is. A vércukorszinttel kapcsolatban annyit el kell mondani, hogy az általános szakmai protokoll az 5-9-6-6-1-et fogadja el felső értéknek. Az amerikai egészségnevelés azt mondja, hogy 4,3-as érték felett még működik a hasnyálmirigy. Tehát ha hasnyálmirigyünket pihentetni akarjuk, akkor olyan ritkán étkezzünk, hogy egy bizonyos időtartamig a vércukor szintünk 3,9 és 4,3 közötti értéken legyen, mert ekkor legalább pihen a hasnyálmirigy. Tehát nem szabad fellélegeznünk akkor, persze fellélegezhetünk, mert ezt nem tilthatom meg, ha mondjuk eljövünk és nincs megcsillagozva a labor leleten a vércukor érték, mert mondjuk 5,6. Nem igazán. A hasnyálmirigy működése és pihenése szempontjából nem igazán. Nem olyan nagy baj, ha egy kicsit éhezünk. Nem olyan nagy. Gondoljunk a spártai életmód előnyeire, egerek esetében. Van-e még? Tessék. Én nem tudom, hogy jövőre mit terveznek, mit nem az én kedves kollégáim és a szervezők. Hogyha önöket is megkérdezik, akkor hadd súgjak. Én javasolnám azt, hogy egy olyan sorozatot, ha még eddig nem volt, olyan sorozatot kellene tartatni itt szakavatott emberekkel, hogy hogyan lehet életmódváltoztatással kedvező hatást gyakorolni degeneratív jellegű életmód eredetű betegségekre. Például a szív- és érrendszeri problémák, igaz, hogy nem olyan gyorsan, de 2-3 éves átfutás idővel szinte teljességgel megszüntethetők. Nem egy olyan könyvet szereztem be, ahol klinikusok végeztek vizsgálatokat, és a vizsgálataikat laborleletekkel és képalkotó eljárással, rögzített képekkel is demonstrálták. Szívkoszorúér olyan jelentős javulást mutat, noha bypass műtétre írták ki az illetőt, hogy tökéletesen átjárhatóvá vált a koszorúér műtéti beavatkozás nélkül. Ma már itt Magyarországon is mondogatják, csak még a klinikai oldal nem tart lépést ezekkel a felismerésekkel, hogy például cukorbetegség visszafordíthatóvá válik életmódbeli változásoknak köszönhetően. Ezért beszéltünk most itt az előadás sorozat végén az életmódváltoztatás nehézségeiről, hogy ezekkel tudatosan számolva, ezeknek a minimumra csökkentésével elindulhassunk egy olyan irányban, ahol az életmódváltoztatás majd azokra a szervi elváltozásokra, amelyek az élet minőségét rontják, hogy azokra így közvetett módon is kedvező hatást gyakoroljunk, még akkor is, ha nem fedeztek fel nálunk se magas vérnyomás betegséget, se cukorbetegséget, se más ilyen jellegű, degeneratív jellegű betegséget. Itt említeném meg például újra ezt a bizonyos Kína tanulmányt, hogyha mondjuk legközelebb én is előfordulok itt, és netántán arról beszélnék, hogy a rák kialakulásának a mikéntjét, intenzitását hogyan lehet életmóddal befolyásolni, akkor örülnék neki, hogyha itt mindenki jelentkezne, és azt mondaná, jó, köszönjük szépen, ezt már megtudtuk a Kína tanulmányból, és akkor most váltsunk és másról beszéljünk. Mert ez a Kína tanulmány, ez olyan klasszikus műnek tekinthető, mint Einsteinnek a relativitás elmélete a fizikában. Ismétlem, nincs érdekeltségem ezen a területen, csak a könyvnek a tartalmi oldala az nyűgözött le. Van-e még valakinek kérdése? Tessék!
Nekem van egy kérdésem, a homloklebejtől volt szó, az indiaiak a harmadik szemet szokták elmondani.
Igen,
milyen esetben több száz éve, mint a harmadik szemet emlegetik.
Hát nem tudom, lehetséges, hogy ugye harmadik szem úgy sincs, van egy gyík, aminek a feje tetején van szem, hogy az mennyire működik, mennyire nem tudom, de én úgy gondolom, hogy ez a harmadik szem képletesen érthető, és a kifinomult érzékekre és a kifinomult erkölcsi érzékre utalhat. Gyerek fejjel dolgoztam egy rádióműszerész műhelyben, ahol a főnököm felesége, különben rendes nő, szivarozott. Olyan büdös volt, hogy arra nincs kifejezés. De amellett én megfigyeltem, hogy érzéketlen volt. Tehát úgy szemet, 18-19 éves voltam, úgy szemet szúrt nekem, hogy nem érzékeny a mások nyomorúsága iránt. És én akkor, no, semmilyen jellegű ismerettel nem rendelkeztem, úgy arra gondoltam, hogy vajon nem függ-e össze ezzel a tudatmódosító szerrel ez az állapot. Nem jártam olyan mélység a nyomába, csak a felszínen, hogy tudjuk, hogy az agyérek beszükülnek, stb. Tehát az agy funkciója, mint olyan, egy kicsit romlik, és én nem gondoltam akkor arra, hogy van ilyen közvetlen kapcsolat, de az agynak a táplálása, oxigénben gazdag vérrel való ellátás és egyáltalán a működésének a kedvezőtlen irányú befolyásolása az erkölcsi érzékre és a tudatra is kedvezőtlenül hat. Például megfigyelték, hogy gyerekeknek az édesség fogyasztása szétszórtá tesz, dekoncentráltá tesz, szóval, és kialakít függést, és egy nagyon-nagyon érzékeny, finom szerkezet vagyunk mi, és nem úgy bánunk magunkkal, ahogy egy ilyen finom szerkezet amúgy megkívánná. Úgy gondoljuk, hogy 70-80 évig mindenképpen eljár tengelyén. Aztán legalább jól érezzük magunkat ez alatt az időszak alatt. Igazán akkor érezzük jól magunkat, ha az élethez az élet minőség is társul. Hát, igen, tessék. Hogy mondod még egyszer? A laikusok haszonnal forgatják, mert érthető nyelven van leírva. Nem tudom, hogy ez, ami most megjelent, ez kinek a fordítása. Én a fiam fordítását olvastam, az kifejezetten élvezhető. Az volt az érzésem egy-két oldal összehasonlítása után, hogy a mondani valóját egy kicsit a helyi igényekhez tompították. De a lényeg reménységem szerint benne van. Unalmas olvasmány, azt hozzátenném. Szívós kitartás kell hozzá, mert nagyon sok statisztikai adat van benne, de megtérül. Megtérül. Én azt szoktam csinálni könyvek olvasásakor, hogy lapszélre írok ki jegyzeteket, így tanultam régen, és ha csak a lapszélre vetek egy pillantást, akkor a lapszéli jegyzetből már vissza tudok következtetni az oldalon lévő tartalmi területre is. És sokkal könnyebb ismételni, sokkal könnyebb a könyv mondani valóját felidézni, és le is lehet egyszerűsíteni. Én önmagam érdekében általában mindig leegyszerűsítem a dolgokat, hogy én is megértsem, aztán így könnyebben elboldogulok. És ezt is összefoglalhatnám két mondatban, de akkor ez a kihívás nem működne. Köszönöm a figyelmet!
Köszönöm.